Szeretettel köszöntünk mindenkit, nagyon örülünk, hogy el tudtatok jönni. És akkor folytatnánk a gyermeknevelési sorozatunkat, mert nem igazából mi sorozatunk, mi csak igazából összeállítottuk a diákat, meg összeszedtük a gondolatainkat. A szerző az a Pálhegyi Krisztina Broverné, meg hívják, egy holland emberhez ment feleségül, és gyógypedagógiát végzett, és amellett teológiai végzettsége is van, meg diakóniai végzettsége is van, amit Németországban szerzett, és minden előadásra, tehát úgy járul hozzá tulajdonképpen, hogy ezt az előadást az ő művei nyomán ugye megtarthatjuk, hogy az arcképét meg azt a kéknevelés.com azt rátesszük a kezdő diára. Na most a gyermekeink lelki sérülései. Ugye a nevelésről van szó, és a lelki sérülések azok az egyik leggyakoribb akadályai a gyermeknevelésnek, tehát akkor ott vannak a legtöbb elakadási. Na most, hogy ideig eljuthassunk, egy kicsit visszáról kell kezdenünk, egyfajta összefoglalást szeretnénk az eddigiekről, mert ez mindig újból és újból érdemes feleleveníteni részben, hogy egy kicsit sok idő is eltelt. Ugye a nevelésnek az lenne a célja, hogy érett, virágzó, felnőtt emberré neveljük a gyermekeinket. Tehát ne csak, hogy nagyra nőjenek, hanem eljussanak az igazi érett nagykorúságra, az igazi felnőttségre. Ez lenne a nevelésnek a célja. És mi az az erő, ami minket erre a nevelésre felkészít, vagy felhatalmaz? Hát ezt tulajdonképpen a kötődésnek hívják. Tehát a kötődés tulajdonképpen az a erő, ami egymáshoz fűz bennünket, és ez teszi lehetővé tulajdonképpen azt a kapcsolatot, ami a szülő és gyerek között. Tehát tulajdonképpen röviden azt lehet mondani, hogy a kötődés az a szeretet kapcsolat. Tehát az, ami összefűz bennünket, és úgy lehet legjobban megvilágítani, hogyha az ellentétével próbáljuk megvilágítani, az ellentéte pedig a szeparáció, az elkülönülés. Ami, tudjuk, hogyha például a szülő és az egész kisgyerek között ez a szeparáció valami oknál fogva létrejön, bekövetkezik az, milyen fájdalmas ugye a gyereknek is, de természetesen a szülőnek is. És ez bizonyos mértékig így van, így marad később is, és más kapcsolatokban, nem csak a gyermek-felnőtt kapcsolatban van ez így. Na most, ugye ez a kötődés, ez kétféle szerepet oszt az emberre. Van a gondoskodó vezető, és a követő elfogadó. Tehát a nevelés az nem demokratikus. Tehát a demokrácia nagyon jó dolog, görögök kitalálták, de a nevelésben egyáltalán nem működik. A nevelés az egy hierarchikus kapcsolat. Azért, mert a felnőttnek kell gondoskodni a gyermekről, a gyermekéről, mert ő tudja igazán neki, hogy mire van neki igazán szüksége, és így tudja őt igazából arra az útra terelni, úgy vezetni, ahogy neki szükséges. Na most a kötődés egy példa, ezek a vaddisztók, hogy ez mindig felteszem, nekem nagyon tetszik, és nagyon jól szemlélteti, hogy ezt a kötődésnek a képességét, ezt maga az Úristen helyezte bele az embereknek is a lelki világába, de az állatvilágban is működik. Mert gondoljuk el, hogyha az a kis koca, malac, vadmalac, ugye, lemaradna az anyukájától, elkeveredne valahova, akkor életegészséges felnőtt disznóvá fejlődhetne, ennek nagyon kevés esélye van. Ugye egyetlen lehetősége van arra, hogy túléljen, meg felnövekedje, hogyha követi az anyját. És ezt nagyon pontosan tudják az állatvilágban, az állatok, ugye azért a liba anyát követik a kislibák, és így több a kotlós követik, vagy nyüzsögnek körülött a csirkék. Tehát ez a kötődés, ez gyakorlatilag egyetemesen működik az állatvilágban is, de az embernél annyival másabb természetesen, hogy még sokkal bonyolultabb teremtmények vagyunk, és ezért egy bonyolult fejlődési folyamat során fejlődik ki. Ezt is láttátok már, ezt a képet is, de ezt érdemes újból és újból elmondani, hogy A kapcsolatkészségnek az újszülött kortól a 6 éves korig 6 szakasza van. És ezen a 6 szakaszon tulajdonképpen érdemes átmenni, vagy át kellene igazából menni, mert így valósul meg a kötődésre való képesség. És majd vissza fogok rá térni röviden, hogy ez milyen zavarokat is okozhat, hogyha ez nem megy végbe zavartalanul. Tehát az első fokozat ugye az egészen kisbabánál, az újszülöttnél a testközelség, tehát a testi kontaktus. Ilyenkor a gyermek állandóan igényli azt, hogy kézbe legy, akkor nyugszik meg, és sír, felveszik, megnyugszik. Ugye, tehát, sőt, már egészen a szülésnél most már van ez a bababarát szülészet, hogy oda teszik az édesanyja hasára az egész pici babát, és akkor már egészen más lesz a babának a hangot, és kimutatták műszerekkel és vérvétellel, hogy az egészségi állapotára is rendkívül pozitív mind az édesanyjának, tehát a szülés utáni szövődmények csökkennek, hogyha az a baba-mama kontaktus fennáll, mind az újszülött szempontjából nagyon előnyös ez a testi kapcsolat. Aztán a következő, a második évben az utánzás. Tehát ilyenkor a gyermek még ugye nehezen lehet vele igazán kommunikálni, most tanul beszélni, de mindent próbál csinálni, amit a környezetében lát. Hát ő magát a beszédet is tulajdonképpen így tanulja meg, mondanak valamit, és ő megpróbálja utánmondani, úgy sajátítja az anyanyelvet, és ilyenkor természetesen még nem lehet őt, vagy nem is érdemes semmiképpen fegyelmezni, de viszont jól vigyázni kell. Emlékszem, amikor a mi gyerekeink ilyen kicsik voltak, hogy mindent ilyen babamentes helyre próbáltunk pakolni, mert minden megpróbált elérni, manipulálni vele, ugye ez ennek a kornak a sajátsága. A harmadik szakasz az összetartozása, a lojalitása érzése, amikor a gyermekbe tudatossá válik, hogy vagyunk mi, tehát az anya és én, apa és én, vagy mi hárman, és van mindenki más. És ilyenkor még ugye természetesen a gyereknek nincs kifejezetten erkölcsi érzéke, de azt tudja, hogy amit az anya mond, amit az apa mond, az a jó, tehát, vagy ahogy csinálja, az a jó, tehát, és ahogy mások csinálják, az nem jó. Tehát kialakul benne a lojalitásnak az alapvető képessége, és ez aztán később is megnyilvánulhat, és sokan meg is rekednek ezen a szinten, ebből származik például azok a futballszurkolóknak az elszántsága, hogy mit tudom, csak a Fradi, vagy csak az Újpestéshez ragaszkodnak tűzön, vízen keresztül, vagy például a megszállott nacionalizmus, de akár mit tudom én, a bigott vallási ragaszkodás is, hogy már pedig én tudom, keményakú kálvinista vagyok, és az identitásomnak a lényege, hogy mondjuk mitől vagy te református, kérdezte valakitől egy püspök, mikor látogatás, egy református püspök. Hát azért, mert nem vagyok katolikus. Ez világos, ezt nem is kell jobban megmagyarázni. Ugye, de nyilván, hogy ez egy megrekedés, tehát ennél aztán tovább lehet jutni. A következő a fontosság. Amikor már meg akar felelni, képes bizonyos dolgokat megcsinálni, fontos neki az elismerés, és meg is akar felelni a szülei elismerésének, és ilyenkor ugye nagy károkat lehet okozni azáltal, hogyha ezt az elismerést a gyermek nem kapja meg, megszégyenítik, vagy pedig nem veszik észre, vagy lekicsinlik az igyekezetét, de persze nyilván az ellenkezője sem helyes, az ok nélküli mindentől ájultan elragadtatott dicséret, itt is a megfelelő mérték. És akkor az ötödik a szeretet képesség, tulajdonképpen ez az, hogy odaadja a szívét, tehát az érzelmi szeretetnek a kimutatására való képesség. Mert eddig is a gyerek nyilván szereti a szülőjét, de akkor tudja igazán ezt úgy kimutatni, ha eljut idáig. Tehát szokta kérdezni ez a Krisztina, hogy hát mikor adta neked oda a gyermeked a szívét? És akkor sokan csak néznek rá, hogy mi van. Hogy mikor kezdett először neked szíveket rajzolni. És tényleg, most az unokáimon veszem észre, hogy jöttek, egy csomó rajzot ki is raktam. Jöttek, és akkor a papa, mama, és akkor nagy szíveket rajzoltak, meg többet is, meg szóval tényleg fantasztikus volt. Nem mondta nekik igazából senki, de ilyenkor ez gyakorlatilag egy ilyen szinte olyan szerelembe esés valójában. Tehát amikor, érzelmileg, de át is érzi ezt a szeretetet.
És bocsánat, akkor, mióta ezt tudjuk, azóta különösen figyelünk rá.
Persze figyelünk rá, hogy ne, természetesen figyelünk. És akkor utána a hatodik szakasz a mély ismeretnek, amikor igazából azt szeretné a gyermek, hogy a szülei őt igazából, vagyis ezekhez kötődik, tehát ideális esetben az édesanyja, édesapja, szülei, hogy azok igazán megismerjék őt. Tehát, tehát hogy ne legyen, tehát nem akarja, hogy titkai legyenek. Tehát ez szinte ijedetlen, hogy van ilyen, de biztos, hogy van ilyen, mert a Pálhegyi Krisztina is mondja, hogy mikor ő kicsi volt, tehát a saját életéből hozzá, és akkor az apja, hogy a Pálhegyi Ferenc, biztosan tudjátok, hogy kicsoda. És akkor jött haza, nem tudom én, egy iskolai buliból, vagy valami, és akkor mindent elmondott a apjának, és akkor mondta, hogy ha az osztálytársaim hallanák, hát biztosan nem értenék, hogy, és én magam sem értem, hogy miért kell ezt nekem mind elmondanom, mondja az apjának. És azt mondja neki az apja nagy bölcsen, hogy de bizony tudod te ezt, Krisztikém. Tehát igen, tehát van egy ilyen dolog, hogy valakinek fontos az, hogy az érzéseiről tudjon beszélni, igazán meg tudja magát mutatni. És ez tulajdonképpen minden intimitásnak az alapja. Ha a gyerek fejlődésben nem jut el idáig, akkor később sem, vagy csak nagyon nehezen jut el odáig, hogy tényleg bensőséges, intim kapcsolatba kerüljön valakivel. Adi is azt mondta, hogy szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, ugye, mert benne van, volt ez a vágy, de igazából bár próbálkozott mindenfele, igazából nem sikerült neki, nyilván neki se volt tökéletes a kötődése. Most még röviden annyit, amit az előbb elfejtettem a kötődésről mondani, persze most mindig az összefoglalásnál tartunk, az, hogy a kötődés az mindenképpen végbe megy. Tehát ha nem a szülőhöz, aki gondoskodni tud arról a gyerekről, akkor valahova máshova fog kötődni. Ugye biztosan hallották annak a híres etológusnak a kísérletét, Konrad Lorenz libákkal foglalkozott, úgyhogy ott költötte ki valamilyen módon a libát a tojásból, és a liba őt látta meg először. És akkor ugye őt kezdte el követni, mégpedig úgy, hogy ő négy kézláb mászott, a feneke az égnek állt, a liba meg utána, hogyha a liba egy kicsit lemaradt, akkor egy ilyen gágogó hangot adott, a liba egy olyan kérdő hangot, akkor erő vissza gágogott, a liba megnyugodott, és mentek tovább. Tehát ezzel azt akarta bebizonyítani, hogy ez az imprinting jelenség, tehát ez a bevésődés, hogy azt tartja hát gyakorlatilag a szülőjének, akit először meglát az állat. Tehát van benne egy ilyen belső program, hogy mivel a normál esetben természetesen az anyját látja meg először, és akkor hozzá kötődik. Tehát ezzel csak azt akarom szemléltetni, ebben persze nem így van, hogy ez a kötődés egy olyan erős, hogy valahova mindenképpen lekötődik, vagy kötődik. Tehát hogyha nem a szülőhöz kötődik, akkor többnyire kortárs csoporthoz kötődik a gyermek, és ugye ebből lesznek azok a különböző hát bandázási, meg egyéb problémák, és a kortárs csoportokkal az a baj, hogy oda kötődik, hogy ezek nem felelősek érte, nem tudnak róla gondoskodni, és ez egy zsákutcája, egy téves kisiklás lesz ezen a területen. Na most tehát a lelki sérülékenységre akkor visszatérünk, illetőleg most kezdjük el. Tehát a kötődés egyik akadálya, tehát hogy nem megy végbe ez a kötődési folyamat, az, hogy a gyereknek a sérülékenysége, sebezhetősége elhatárolja magát a közelségtől, hogy ne kelljen érezni a kapcsolatból származó fájdalmat. Tehát ott például van egy család, ugye, hogy ott örülvedeznek a kisgyereknek, és akkor a nagyobb kislány, aki elhanyagoltnak érzi magát, ugye, a kezébe, az arcát a tenyerébe temeti, és látszik rajta, hogy kirekesztve érzi magát. Ilyenkor, hogyha bekövetkezik ez a dolog, tehát egy ilyen fájdalom, ami abból adódik, hogy úgy érzi, hogy őt valahonnan kirekesztették, akkor bekövetkezik tulajdonképpen egyfajta védekező reakció, egyfajta stressz reakcióként éli meg. és minél inkább kötődik valakihez, annál inkább megviseli a tőle érkező, elutasító, megszégyenítő vagy félelemkeltő hatást. Tehát minél közelebb van valakihez, annál rosszabbul esik. És sokszor hogy végig is gondoltam én is, hogy biztos, hogy mennyi hülyeséget csináltam az unokáim, meg gyerekeimmel, és hogy néha az ember viccből mond valamit, amivel esetleg megsértheti azt a gyereket, és mi nevetünk rajta, és talán a gyerek is úgy látszik, hogy nem vette annyira szívére, pedig sose lehet tudni. Ő például mondjuk ezt a Gyökösi Bandi bácsi írta ezt a példát, hogy volt neki egy osztálytársa, aki hát egy kis termetű volt, és mindig fájt a fülem, és ilyen sapkát kellett neki hordani, ilyen füles sapkát, és aztán kigunyolta a tornatánál, kerti törpének csúfolt. És hát persze nyílt gyerekek is. Ugye? És aztán később egy híres, hát valami természettudós lett ebből az emberből, de magányos volt, nem is nősült meg sőt, egy kicsit olyan különként élt, és akkor egyszer csak kapott a Bandi bácsi egy értesítést, hogy meghalt, öngyilkos lett. És akkor a búcsú levelébe csak annyit írt, hogy minek éljen egy kerti törpe. Tehát, hogy egy szó, ami annyira mélyen meg tud sebezni valakit, hogy aztán később egy ilyen krízis helyzetbe, hát ez előtörhet. Tehát, ugye van egy olyan Agatha Christie vagy legény, hogy temetni veszélyes, de azt mondja, hogy szeretni veszélyes, szeretni még veszélyesen, mert hogyha valaki bízik és megnyílik valaki iránt, aki hozzá közel áll, és onnan egyfajta elutasítást kap, az egy rendkívül fájdalmas dolog. Hogyha együtt szeretnénk valakivel lenni, és az elutasít bennünket, vagy valaki, alig várjuk, hogy valakivel találkozzunk, és látjuk, hogy nem örül nekünk, vagy elutasít bennünket, az egy rendkívül fájdalmas érzés. Például ez a kis kép itt, a csalódás, hogy van három gyerek, két kislány, meg egy kisfiú, és látszik, hogy a jobb szélső kislány az kifejezetten csalódott, mert a kisfiú a másik kislányt hát részesíti előnyben, hogy így mondjam. Tehát már egészen ebben a korban is át tudja az ember érezni ezt a csalódásnak a fájdalmát. Ha szeretsz, akkor sebezhető vagy, írja ez a Louis, úgy kell kérteni. Szeretsz, sebezhető vagy, szeress bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad a szíved, de legalábbis sebet kap. Hát abban az esetben természetesen, hogyha nem kapod meg azt a viszonzást, és hát sokszor az ember természetesen nem kapja meg. És még felnőtt korban is így van, hogyha valakit szeretünk, és nem viszonozza, akkor belefacsarodik a szívünk. Bizony.
Hát, hogy milyen fontos szerepet játszik a szívünk, mégpedig az érző szívünk. A címünk ugye az, hogy az érző szív sebezhető, de azt korábbi előadásunkban is elmondogattuk, hogy milyen fontos az, hogy a házaspárok egymás felé nyitottak legyenek, hogy kinyissuk a szívünket. De ugyanakkor ezzel a nyitással egy kicsit sebezhetőbbé is válunk. Úgyhogy úgy balanszírozni kell a szívünk nyitottságával. Minden esetre a szívünk az mindenképpen egy központi szervünk, mert hát onnan indulnak el a gondolataink, onnan indulnak el a cselekedeteink, és amellett, hogy ilyen központi szerepet játszik, emellett a legsebezhetőbb szervünk is. És ha túl sok a félelem vagy az érzelmi fájdalom, akkor kicsit védekező állásba helyezkedik, nem a szívünk, hanem csodálatosan van megteremtve az ember, mert az agyunk átveszi ezt a funkciót, hogy védekezni kell. És mozgásba hozza a vegetatív idegrendszert, a szimpatikus idegrendszert, és akkor különféle kémiai anyagok szabadulnak fel, amik biztosítják azt, hogy védekező álláspontba helyezkedhessünk. A második szív már körül van véve egy burokkal. Szóval, ha túl sok az a fájdalom, ami az idegrendszer számára elviselhetetlen, akkor a szívünk köré egy pajzsot építünk, hogy minél kevesebb olyan inget érjen bennünket, ami bánt és fáj nekünk. Ugye azt írjuk, hogy ha mozgósul a szimpatikus idegrendszer, akkor a tudatunk beszökül, és akkor kizárjuk azokat a tényezőket, amik számunkra fájdalmasak. És Egy darabig érzéketlenek vagyunk, és képtelenek vagyunk arra, hogy észrevegyünk olyan dolgokat, amit normál körülmények között megtennénk, de mert zárva van a szívünk, ott van a védekezés körülötte, akkor nem engedjük magunkat, hogy bármilyen kósza nyíl eltalálhassa a szívünket. Szóval az érző szív az sebezhető. Na most, ha túl sok stressz ér bennünket, ugye akkor kialakul ez a páncél. Na most akkor van gond, és jöhet a következő, hogyha képtelenek vagyunk arra, hogy a stresszes állapoton túl jussunk. Tehát az lenne a feladatunk, hogy hát részben a saját életünkben is, meg a gyerekeink életében is helyreállítsuk azokat a kapcsolatokat, mert ugye elsősorban a kapcsolatokról beszélünk, és a kötődésről, ami biztosítja azt, hogy biztonságban érezhesse a gyerek magát, hogy ne kelljen neki szégyenkeznie, hogy ne kelljen félnie bármitől, mert hát ahogy Imre elmondta, hogy számtalan stressz helyzetet okozunk mi magunk is a gyerekeknek. Amikor készültünk az előadásra, amikor én ifjúság egészségügyből vizsgáztam, akkor megkérdezte a professzor, hogy kik okozzák a gyerekeknek a legtöbb stresszet. Hát én csak úgy, hát mondom, a sok, a világból bárhonnan jöhet, és azt mondja a professzor úr, hogy nem, az iskolába kapjuk a legtöbb ütést. És ezt jó, ha tudjuk. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sok olyan fájdalmas dolog van a gyerekeink életében, ami azt a burkot kialakítja a szívük körül, és hogyha ezt nem tudják felénk megosztani, akkor nagyon nehéz segíteni is. Mindig figyelni kell a gyermekeinket, és ami fontos, hogy olyan biztonságot nyújtsunk, hogy neki ne kelljen attól félnie, hogy oka van egyszerűen arra, hogy félnie kell. Szóval biztonság legyen a családi körben, ami védi a gyermeket, és a dicséreteknek nagyon nagy szükség van, hogy erősítsük őt abba, hogy jól teszi, amit csinál, nem indokolatlanul, ezt mondta előbb Imre is, és ami nagyon fontos, azt hiszem, hogy a megbocsátás előadásunkban mondtuk azt, hogy feltétel nélküli szeretettel kell megbocsátani. Erre csak Jézus Krisztus képes, de nekünk őt kellene példaként tekintenünk. Szóval a gyerekeink felé is nem kell feltételeket szabni ahhoz, hogy megbocsássunk nekik, és biztosítsuk őket a szeretetünkről, hogy az érző szívüket visszakapják. Szóval, hogy fogékonyak legyenek a környezetből jövő jó és akár rossz impulzusokra is. Mert a szeretet kiűzi a félelmet, ez a cím, ugye János evangéliumából vettük az idézetet, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Igen. Szóval ilyet próbáljunk gyakorolni a gyerekeink felé. Hát a világ egy veszélyes hely. Gondoljunk bele egy újszülött, amikor a világra jön, át kell jutni a szülőcsatornán. És utána aztán jön a többi, mert a világ tényleg nagyon veszélyes hely, és sokkal keményebb, mint amit az idegrendszere épségben el tud viselni. Szóval, ha belegondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy ez valóban így van. És ahogy elmondtuk, hogy a stressz alatt az agyunk védekező üzemmódba kapcsol, azért, hogy ne legyen sebezhető a szívünk. És akkor ez a védekező mechanizmus, ha túl sok ilyen negatív impulzus ér bennünket, akkor állandósul, és az semmiképpen nem jelent jót, mert senki sem marad egészséges, akinek állandóan szirénázik a védekező berendezése, nem tudom, hogy az, hogy a riasztó rendszere, és amikor folyamatosan támadásba állunk, akkor nem tudunk másként védekezni, csak úgy, ha megkeményítjük a szívünket. És azért van ott a kőszív, hogy szóval megkeményedünk, és akkor nem tudunk mit csinálni, akkor megközelíthetetlenek leszünk, mert az állandósult védekezés, mozgósítás bezárja és megkeményíti az ember szívét. Szóval a világ veszélyes hely, és legalább mi próbáljuk óvni a gyermekeinket.
Akkor van-e, hogy olyan tökéletes, hogy mondjam, egy olyan gyerek, akit nem ért beszél, ugye felmerül az ember, hát olyan nincs, és van-e tökéletes szülő, olyan sincs. Csak ugye elég jó szülő van, tehát erre kell törekedni, hogy tökéletes szülők nem lehetünk, mint hogy nincs tökéletes gyerek, nincs tökéletes szülőse, de ahogy Márta mondta, ugye kisebb sérülések természetesen állandóan érik a gyermeknek a szívét, de hogyha egy megnyugtató, őszinte, szeretetteljes, bizalmi kapcsolat van az anyjával, az helyre tudja hozni. Tehát az mindig, ezt a kis kezdetben csak egy kis kéreg, ugye az feloldódik, de aztán, hogyha viszont nincs megnyugvás, hanem újabb meg újabb stresszek érik, és nincs feloldódás, nincs ez a feltétel nélküli szeretet, akkor viszont tényleg kialakulhat ez a páncél.
Szóval ezt mi elmondjuk. És akkor beszélgettem a húgommal, és azt mondta, hogy hát igen, elmondjuk, de mikor van neked időd beszélgetni a gyerekeiddel. És úgy belegondoltunk, hogy tényleg hazaérünk, és akkor mindenki igyekszik a saját dolgát megcsinálni. Ugye arra én nagyon hálás vagyok az Úristennek, nekem az anyukám otthon dolgozott. Én úgy estem be a lakásba, hogy mondtam, hogy mi bajom van. Szóval ez csak most az előadások kapcsán jön úgy elő, hogy milyen jó volt az akkor. Szóval a mi gyerekeink, mire mi hazaértünk, akkor vagy álmosak voltak, vagy gyorsan vacsorát adni, és bujattuk be az ágyba őket. Szóval igazán időnk se volt arra, hogy megbeszéljük, hogy milyen volt az iskolában, jó volt, nem volt jó. Szóval azért, ha tovább tudjuk adni, erre érdemes odafigyelni, hogy akik még tehetik, Tamás, akik
még tehetik,
szóval ki kell használni minden percet, és törekedni kell arra, hogy legyen arra időnk, hogy meghallgassuk a gyerekeinknek a panaszáradatát, mert az a sok sebezhető dolog, ami becsapódhat, az jön, az rengeteg van az iskolában, és ha abból, meg mindenhol az életben, ha abból csak egy kicsit fel tudunk oldani azzal, hogy meghallgattuk őt, és biztatjuk, hogy segítünk, szóljál, ha kell, az rengeteget segít a gyerekeinknek. Úgyhogy aki teheti, éljen a lehetőséggel.
A mérgező nyilatról beszéljünk valamit. Tehát ugye három fő nyilat emelnénk ki ugye ezek közül, amik az embereknek a szívét, gyermeknek a szívét eléri. A legnagyobb kárt a szeparáció mérgező nyila okoz, ez a távollét és az elutasítottság. Ez itt József Attilát hoznám fel példának, ugye, hogy neki ugye szüksége lett volna az anyjára, kötődött hozzá erősen, de a mamának dolgozni kellett, mert ugye ő tartott el a családot, a papa már akkor lelépett. Ugye el kellett menni a kegyelmességhez, ugye mosni, meg aztán a dagatruhát felvinni a padlást, és nem vihette mindenhova magával a gyermekét, pedig az nagyon szerette volna, és ez akkora fájdalmat okozott neki ez a szeparáció, és később meg is halt a mama, tehát gyakorlatilag szinte innen származik a József Attilának az életének a tragédiája, katasztrófa. Ugye egy dolog az, hogy ő mint költő ezt a fájdalmát nagyon szépen ki tudta fejezni, de ez egy általános dolog, ez nagyon sok ember, ha nem is mindenkit ér ennyi tragédia, de nagyon sok embernek az érzéseit fejezik ezt ki. A másik a szégyen, a mérgező nyíl. A rendszeres szégyenkezés, a legtöbb gyerek csak úgy tud együtt élni, hogy egy kicsit, ahogy Márta is mondta, hogy bezárkózik, tehát nem megpróbálja elhárítani, nem veszi magára ezt, vagy megpróbálja nem magára venni, nem a szívéhez engedni ennek a szégyennek a mérgező nyilát, de ez nagyon komolyan tud rombolni. Sokszor egy buta megjegyzés a családban, de nagyon sok az iskolai dolog is, ami iskolában is következik be, sok ilyen megszégyenítés. Erre nagyon kell tényleg figyelni, és jó dolog az, hogyha, ahogy Márta is mondta, van idő, hogy ezeket a dolgokat aztán megbeszéljük, és akkor nem érnek ezek a mérgező nyilak a gyermek szívéhez, hogyha igazából jól kötődik a szülőhöz. Erre is mondott a Krisztina egy példát, hogy volt egy ilyen pszichológus apuka, akinek volt egy gyermeke, akivel kimentek a játszótérre futballozni, és akkor hogy más szülőkkel beszélgetett, és látta, hogy nagyobb fiúk körbeveszik a gyermekét, és hát hátalált neki a saját gyermeke, de látta, hogy azok ottan gunyolódnak, vagy piszkálódnak, és hát hiába, hogy pszichológus, gondolta, hogy most ő oda rohan, és egy ilyen fizikai korrekciót, nevelési korrekciót alkalmaz ezeknek a gyerekeknek. De ahogy megközelítette, hallottam, hogy nem nincs semmi baj, mert azt mondta az ő fia, hogy nem igaz, hogy mit tudom, én buta vagyok, vagy béna vagyok, mert nekem az apukám azt mondta, hogy én focista vagyok. És akkor tudta, hogy már nincs semmi baj, Ugye mondhatnak ezek a gyerekek akármit, a gyermeke rá, hozzá kötődik, ráhallgat, az számít, amit ő mondott. Tehát ezért nagyon fontos a szülőnek a szerepe, hogy így aztán a csúfolásnak igazából a nyilai felfogja azt, hogyha ő egy belső védettséget arra hallgat, aki neki igazán fontos. Ideális esetben. Aztán túl sok szorongás, az állandósult veszélyezett, biztonság hiánya és mérgező nyíl. Például a sok vetekedés otthon. Ez egy borzalmas dolog, nem is gondolják, hogy talán kicsi meg nem hallja, meg nem érti, meg mit tudom én, de borzalmasan szenvednek tőle, mert ugye a biztonságuk gyakorlatilag az egész életben maradásuk a szülőktől függ. És hogyha ezek gyakorlatilag vetekednek, és akkor a gyerek egyszerűen veszélybe érzi magát. De nem is tudja kifejezni, hogy hogyan, miként, de gyakorlatilag olyan, mint egy súlyos stressz, életveszélyt él át. Na most ugye azt mondja Krisztina, és ez a gyakorlati tapasztalat is, hogy nem is igazán az otthon, hanem a kortársak részéről éri a legtöbb lelki sérülés a gyermeket. Hát amikor már elkerül otthonról, persze olyan 3 éves korban az óvodától kezdődően. Miért? Azért, mert ugye a kortársakkal sokkal több időt töltünk. Az éber ideigből több időt töltenek el a kortársaikkal, mint a saját szüleikkel. És ráadásul ugye a gyerekek próbálnak kötődni a kortársaikhoz, és hogyha nem jól kötődtek, vagy nem megfelelően kötődtek a szüleiket, akkor jobban fognak a kortársaik kötődni sajnos. Az ő véleményük lesz a fontosabb. Ő velük érzik összetartozónak magukat, őket utánozzák, és azt tudja őket mélyebben megsebezni, akire jobban hallgatnak. Tehát jobban kötődnek a kortársaik, akkor a sebek akkor mélyülnek el. Tehát itt azt írja, hogy a kamaszlányunk odaadja a szívét egy fiúnak, mit érzünk, amikor meghagyja a Krisztiának a kérdése, hogy jaj, ne. Mert ugye két lánya van, mert tudjuk, hogy össze fog törni a szívet, de ez a fiúknál is így van, hogyha azzal jön, hogy hát neki nagyon tetszik, hogy beleszeretett a mit tudom én kicsodába, akkor az ember tudja, hogy ebből a csalódás lesz, és már készül, hogy mit csináljon, akkor hogy vigasztalja, hogy próbálja hát neki ezt a dolgot valahogy megmagyarázni. Össze fog törni a szíve, mert előbb-utóbb persze csalódás lesz a vége, elkerülhetetlen. Minél többet jelent neki az a fiú vagy az a lány, annál inkább meg fogja viselni a szakítást. Itt is csak az egyetlen mentség az, hogyha jól kötődik a szülőihez, eljut az az intimitás, hogy tud erről beszélni, és lehet vele ezekről a dolgokról is beszélni, az egy hatalmas nagy ajándék. Tehát, hogyha elzárkózik ez a kötődés az intimitás szintjén, hogy ugye a lépcsőfokot mutattam, nem következik be, akkor van probléma. Tehát most röviden még egyszer, hogy mit csinál a kortársorientáció, egy másik a kötődéssel, hogy ott vannak a szívet bombázó nyilak, aztán van a jól kötődő gyermekről egy rajz, tehát az a 3 zöld nyíl az egy növényt akar, egy fejlődő növényt akar, tehát itt most egy növény hasonlat van, amely tulajdonképpen 6, ugye a 6 előbb felsorolt 6 fokozatnak megfelelően 6 módon kötődik, tehát a testközelség, a lojalitás, az utánzás, az érzelmi kötődés, a fontosság és a mély intimitás. Tehát ezek az ideális gyökerek. Hogyha ideálisan fejlődik, vagy megfelelően fejlődik valaki, akkor ezzel a 6 gyökérrel kötődik tulajdonképpen ahhoz, aki fontos neki, aki ugye gyereknek a szülő, de később is például ugye most mondják, hogy a fiatalok nem kötelezik el magukat, tehát nem akarnak megházasodni. Hát pont itt van az egyiknek a dolog, nem tudnak elköteleződni. Azért, mert nem fejlődött ki nekik az a képességük. Tehát például nem fejlődött ki nekik a mély intimitásra való képességük, és ezért aztán meg talán még a fontosságra való képességük sem fejlődött ki annyira, hogy nekik az legyen a legfontosabb, hogy értéknek tartsák a abszolút értéknek a másikat, és a főleg abszolút értéknek tartsák a kettőjük kapcsolatát. Tehát egy ilyen sorvadt, csak 3 gyökerű növényt mutat a kortárs orientáció, tehát megmarad az összetartozás, tehát a lojalitás, tehát egy bandába valaki bekerül, ott ugye nincs árulkodás, mit tudom én, tehát ott az egyik legfőbb érték a lojalitás. Aztán ráadásul ugye van a hasonlóság, tehát ugyanazt a zenét hallgatjuk, ugyanazok a játékokat játsszuk, ugyanannak a csapatnak drukkolunk, stb. Tudjátok. Tehát ez egy másik. És a testközelség, hogy állandóan együtt vannak, együtt lógnak, meg ilyesmi, meg minden, ami ezzel jár, úgy mondjam. Tehát ez itt a kortárs orientáció az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy a szülő igazából nevelni tudja a gyermekét.
Hát ugye Imre elmondta a kötődésnek a mély gyökereit, és hogy az a hat gyökér az mennyire fontos szerepet játszik, és hogy a fiataljainkban csak a felszínes kötődés marad meg, és emiatt nem tudnak mély érzelmeket kifejezni, és igazán kötődni egymáshoz. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogyha megfelelési kényszerrel érünk, ha mindenképpen valami megszégyenítés ér bennünket, vagy egyszerűen csak elutasítanak, mert van egy csoport, aki engem kizárt, akkor én mindenképpen elutasítottnak, és élem meg, és mindenképpen bántásnak élem meg, és védekezésre kényszerülök, és akkor elveszik a lelki épségünk, a belső biztonságunk. Ahogy mondtuk, bezárulunk, megkeményedünk, szépen pajzsot növesztünk magunk köré, süketté, vakká és érzéketlenné válunk, és nem, mint ahogy beszéltem róla az előbb is, nem vagyunk képesek felfogni a finom jelzéseket. Ugye a két lány beszélget, és ha én nem veszem észre, akkor úgyse érdekel az egész, és bezárkózom, és nem törődöm azzal, hogy vajon rólam van szó, vagy mit csinálnak egyáltalán. És a mély érzések, amiről Imre előbb beszélt, azok nagyon fontosak lennének, mert gondoljunk bele, ha megnézzük a mai fiatalokat, találunk-e olyanokat, akik képesek egyáltalán érdeklődni a baráti társaságban a másiknak a mélyebb érzéseiről. Tényleg csak a felszínes kapcsolatot próbálják tartani a fiataljaink, hogy kinek milyen a gondolkodása, hogy mi fontos a számára, azzal gyakorlatilag nem törődnek a gyerekek. Azzal törődnek, hogy te milyen trikót hordasz, milyen kütyüd van, és akkor a kütyüvel azt megbeszéltük, azt hiszem a múltkor is, hogy a kütyünk keresztül érintkezünk egymással, személyes beszélgetés már nincs is. Valaki mondta, hogy fiatalok ültek asztalok körül, és érdekes módon nem egymással szembe ülnek a fiatalok, és nem beszélgetnek, hanem egymás mellett ülnek, és kütyüznek, és hogy hívják ezt a csetelnek egymással. Szóval nem beszélgetnek, hanem csetelnek egymással. Szóval az, hogy megosszam, hogy nekem van véleményem akármiről, hogy mit érzek és mit sem, erről a fiatalok ma már nem beszélnek. Szóval tényleg ilyen felszínes dolgokkal töltik ki az életüket, és hogyha felénk, szülők felé is csak ezek a dolgok jönnek le, már pedig serdülőkorba bezárkoznak, és nem nagyon akarják megosztani a gondolataikat velünk, mert ez egy külön korosztály. Úgyhogy nekünk felnőtteknek a serdülőkre nagyon oda kell figyelni, mert olyanok, mint a sünik, bezárkoznak. És akkor felvetődik az emberbe a kérdés, hogy mi lesz a kapcsolatkészségükkel, mi lesz az intimitás, a társas intelligenciájukkal, az intimitásukkal, ha megrekednek a fejlődésben, akkor ami nekünk a célunk lenne a fejlődéssel, hogy érett és gyümölcsöt termő fiatalokat neveljünk, az mindenképpen dugába dől, mert ő megrekedt ezen a szinten, és visszahúzódnak, elefántok lesznek a porcelánbontban, írja a Krisztina, és a kötődés mindig csak felszínes lesz. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy próbáljunk meg kötődni a gyermekeinkhez, olyan kapcsolatot kialakítani, hogy igenis legalább felénk megnyíljanak, ahogy az előbb elmondtam, hogy tudják elmondani a gondjainkat nekünk. Mert ahhoz, hogy a kapcsolatunk jó maradjon, ahhoz mindenképpen erre lenne szükség. Olvastam egy riportot nemrégiben, hogy egy házaspárnak a fia megismerkedett egy lányal egyetemen, és össze is házasodtak, az após gondoskodott a fiúnak az állásáról, szóval egészen más gondolkodásmódjuk volt, mint a fiú szüleinek, és hiába mondták a szülők, hogy nem tartják jónak ezt a kapcsolatot, mégis belement a házasságba. Az egész tragédiája az volt, hogy az esküvő előtt az édesapa infarktusban meghalt. És hát az anyuka próbálta a fiát, hogy legalább halasszák el egy kicsit az esküvőt, de erről szó sem lehetett. Ők voltak öten, a lány családjából meg voltak 70-en az esküvőn, és akkor hazamentek az esküvőről, és úgy magába roskadt az édesanyja, hogy felnevelte a gyerekét, és mi történt. Tehát ott a kapcsolattal valami baj volt. És tetéződött a baj azzal, hogy megszületett az unoka, és szerette volna a nagymama meglátogatni. És a fia telefonált, hogy nem, mert most járvány van, ne menjen be a kórházba. És hát az anyuka megszeppent, hogy nyár van, hogy lehetne járvány, és felhívta a kórházat, hogy lehet-e látogatni. És közölték, hogy nincs látogatási tilalom, persze. És akkor az anyuka nagyon magába roskadt, leült, és hát a férjétől kért tanácsot, hogy te mit csinálnál a helyemben, aki a meghalt férjétől, és akkor szinte hallotta a férjének a hangját, hogy a fiad, és te szereted, és neked meg kell tartani a kapcsolatot vele. És akkor így döntött, megtartották a kapcsolatot, és 6 év múlva válás lett a dologból, valami olasz fiú elcsábította a feleséget, elvitték Olaszországba az unokát is, és hát majd megszakadt az apa, meg a nagymama szíve is. És aztán az a kapcsolat is megszakadt, visszajöttek Magyarországra, és a kislány azért, mert a nagymama felkarolta a kátyúba került fiát, és gondoskodott róla, annyira megszerette a nagymamát, hogy egyszerűen sokkal jobban kötődött ehhez a nagymamához, mint a másikhoz. Szóval a kapcsolatok kiépítésére kell nekünk odafigyelni, hogy igazán olyan lehessen a nevelésünk, hogy eredményre vezessen. A szeretet gyógyítja a megsebzett szíveket, mert ha ő bízhat bennünk, akkor kinyílik, és fejlődik, érző szíve lesz. Úgyhogy ezért fontos a kapcsolatunk a gyerekekkel, hogyha állandó félelem övezi a gyerekünket, akkor védekezik, bezárkozik, elszeparálódik, megkeményedik a szíve, és megint csak ismétlésekbe bocsátkozunk, hogy a félelem védekezést, bizalmatlanságot, további szeparációt okoz, eltávolítja, elidegeníti tőlünk a gyerekeinket, csak a feltételhez nem kötött szeretetben, biztonságot nyújtó légkörben tudnak bízni, kinyílni és fejlődni. Ahhoz, hogy a gyerekeink ne akadjanak el, hanem tovább tudjanak haladni a fejlődésben, meg kell óvnunk a szívüket a megkeményedéstől, valahogy meg kell őriznünk a lelki épségüket. De hogy hogyan? Ezt majd az áprilisi beszélgetésünkről próbáljuk meg továbbadni nektek.
Sok lett volna egyszerre, úgyhogy tudjuk, hogy egy kicsit ez nehéz. Nehéz szakasz. Már tulajdonképpen egy kicsit volt arról szó, ugye, hogy az első 6 év, hogy milyen fontos, hogy mire a gyerek bekerül egy iskolai közösségbe, addig a szülőihez kötődjön elsősorban. Tehát ez mindenképpen annyit azért előjáróban elárulunk. De később sem késő igazából, hogy lényeg az, hogy vissza kell szerezni ezt a kapcsolatnak, ezt a gondoskodó.
Az érző szívüket.
Így van, és az érző szívüket. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok bennünket.